Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
Sziasztok, jövünk egy rendhagyó La Liga szezonzáró adással is, mert hogy Tibinek egyéb dolga van, úgyhogy ő nem tud itt lenni. Vagyunk viszont egy ilyen fiatal csapattal, nagyon fiatal csapattal, mert itt van velem B. Varga Ákos, a Spieler TV kommentátora, és itt van Borókai Máté, aki pedig a büntető.com-nak az írója, szerkesztője. Úgyhogy így fogjuk kibeszélni a La Ligát, de azért mivel még nem voltatok vendégek itt a podcastben, azt hiszem, hogy úgy illik, hogy egy-két szót mondjatok azért, hogy miképpen kapcsolódtok a spanyol bajnoksághoz. Hát Ákos Spieler TV-vel azért azt hiszem, hogy olyan nagyon sok lehetőséget nem hagyta.
Hogy... Ja, hát igen, messzire nem jöttem. Sziasztok! Ugye a harmadik évem volt ez, ami lezajlott, mint a spanyol foci egyik kommentátora. Azt szokták mondani, hogy a kommentátor ne árulja el csak úgy, hogy kinek szurkol, kikkel szimpatizál. Nekem vannak ilyenek, szerintem mindenkinek, én ezt nem is nagyon szoktam titkolni, nekem a baszk csapatok az én szívem csücskei.
Hát ezért rengeteg anyázást fogsz kapni, azt hiszem.
Az egyértelmű.
Már megint
támadási felületet hagytam magamon.
Nem tudom, hogy szoktad-e írni, nézni, számolni a meccseidet. Tudod, hogy kinek közvetítettél a legtöbbet itt az elmúlt években?
Annak idején, amikor az USK abszolút újonc volt, abban az évben, ha jól emlékszem, őket és a Rayo Vallecanót. Ugye az USK most visszatért, szintén rengeteget közvetítettem őket. Az Eibar, Valladolid, és szerintem hasonló alsóházi csapatok, Hetafe.
Ó, szerencsétlen.
Celta Vigót is rengetegszer. A másik európai szinten kiemelkedő, csontzenélő csapat.
Igen, akkor a sárgalapokat.
Sok sárgalapot láttál.
Unatkozni nem unatkoztál egyik meccsen se.
Az biztos.
Máté, neked honnan jött egyáltalán az, hogy a La Ligát szerez, mert azért mi se ismerjük még egymást annyira, úgyhogy igazából én se tudom.
Igen, hát én lelövöm a poént az elején, én az Atletikónak szurkolok amúgy, amihez annyi a kapcsolódási pontom, hogy nekem Koke a kedvenc játékosom, ugye a foci általánosságát tekintve, kicsit furcsa, mert Koke, meg Clément Grenier, tehát nekem ilyen játékosok tetszenek, és igazából a focit egy 11 éve követem, úgymond, a 2010-es VB volt az, amit úgy először végignéztem. Előtte nem igazán izgatott, de utána megegyeztem neveket, mit tudom én, Forlánt, Godint, utána a
következő... Az uruguayi csapat.
Igen, 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 meg a Vuvuzelát, meg a Csabalalát, meg ezeket. És utána az elkövetkezendő években nem követtem annyira szorosan a focinak az alakulását, de a Kokéval néha találkozgattam. És akkor kezdtem el teljesen az Atletikóra fókuszálni, meg akkor nőtt nagyon a szívem ez, amikor Mandzukicot leigazolták, mert ő is az egyik kedvenc játékosom.
Ez váratlan. Arra számítottam, hogy amikor bajnok lett, amikor BL döntőbe jutott, nem? Amikor Mandzukicot
leigazolták. Igen, igen.
És okay, hát azért tudom. Az is a legnagyobb tisztelettel, az is egy fura ízlésre vall, amikor valakinek Mandzukic a kedvenc játékosa.
Igen.
Az egyike.
Én nagyon-nagyon szerettem, és most is szeretem, hogy Mandzukicot, már kicsit kigopott szegény, de igazából előtte is szimpatizáltam velük, nyilván ott volt a bajnoki győzelem, a kupagyőzelem, de nem igazán az motiválta a sikeresség, hanem utána olvastam például a klubkultúrának, a szurkolói kultúrának, és találkoztam Magyarországon olyan Atletico szurkolókkal, akik közül párat a barátomnak is mondtatok, akik egy baromi befogadó közegben, nagyon jó szurkolói légkörben szokták végignézni meccseket, végig szurkolni meccseket, úgyhogy nekem igazából ez az élmény vonzott be, és akkor úgy nagyon, nagyon ráfügtem a dologra, és igyekeztem beletanulni a focinak a csínyába, bígyába, vagy ha lehet így mondani, úgyhogy egy ilyen 8 éve gyakorlatilag szerintem amennyi meccset tudok, azt megnézek, utána olvasok akár a statisztikai oldalnak, akár a taktikai oldalnak, akár az emberi oldalának a dolgoknak, úgyhogy igazából én többek között emiatt is tanultam meg spanyolul, mert ez a kultúra nagyon megfogott, úgyhogy nagyjából nekem ez a történetem.
Na hát akkor kezdjük azzal, hogy hogy van az MVP spanyolul.
Mejor jugador de la temporada? Mejor jugador de la temporada?
Nagyon leégek tekintve, hogy van egy spanyol tanári végzettségem.
Mejor jugador de la temporada?
Igen.
Legyen az. Térjünk a tárgyra. Ki volna az?
Doma kezdte.
Hát én nagyon szívesen kezdem, mert számomra semmi kétség nincsen továbbra sem, hogy ez Messi.
Oblak.
Jó, igen. Az a helyzet, hogy nekem a kapusok a gyenge pontjaim, úgyhogy mondasz valamit. Tehát azzal, amikor kivédi a 11-est az Alaves ellen az utolsó percben, és ezzel úgy tűnik, hogy megment valamit, és lehet, hogy nem értékeljük őt eléggé. Ettől függetlenül a csapatra gyakorolt hatás miatt még mindig Messit mondom.
Uh-huh. Oblakkal kapcsolatban jut nekem az eszembe, hogy mondtad Messinél, hogy milyen hatása van a saját csapatára, Oblaknál meg milyen hatása van az ellenfélre. Szerintem félnek is tőle. Abszolút van egy ilyen érzésem minden egyes megmozdulásánál, amikor mondjuk 11-es lőnek neki, amikor csak akcióból kellene valami nagyot alakítania, és alakít is. Szóval van egy elég komoly karizmája.
Én egy hármas listát írtam, három főset. Annak a második szintje az nálam Gerard és Llorente. Közülük nem igazán tudtam volna dönteni. Szerintem mindkettő fantasztikus volt, és én is Oblakot raktam amúgy az első helyre. Igazából indoklásként én azt tudnám megnevezni, hogy Oblak azért így is elég magas polcon volt az elmúlt években, de mindig volt valami kritikus pont, ami az elmúlt 2-3 évben mindig az volt például, hogy nem tud büntetőt védeni meg voltak olyan aspektusok, amiben nem voltak jók. Hát idén szerintem erre rácáf volt, és tényleg én azt láttam az idei teljesítményében is, hogy most már a csillagos éghez közeledik, mert tényleg elképesztő volt, amit tudott hozni. Hát nagyon-nagyon durván, nagy mértékben benne van az Atletinek a bajnoki címében.
Tehát egy demokrácia van, akkor elfogadom.
Amellett persze Messi is nyilván egy abszolút érthető olyan szempontból, hogy egy gyengelkedő, bukdácsoló Barcelonából emelkedett ki sok-sok-sok-sok klasszissal mindenkihez képest.
Rossz szezonja volt, egyszerűen.
Igen, ezt mindig meghalljuk az éve. Hát, olyan rossz szezonja van már. Megint csak 30 gól.
Hát, amiket 2021-ben hozott számok, azok egészen elképesztőek. Az a játékos, akinek az idei kiemelkedő teljesítménye radar alatt maradt, pedig megérdemelné a figyelmet.
Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy ki az.
Hát nálunk nem maradhat radar alatt, ugye, mert
nálunk
folyamatosan.
Nem. És még így is gondolkoznom kellett azon, hogy ki az, akinek a teljesítményére nem figyeltünk. Ugye voltak nagyon jó teljesítmények. Ezek 95%-ban szerintem meg is kapták a figyelmet. Akire gondoltam, az Alex Berenger.
Én is fölírtam, abszolút.
Ja, bankrobbantó igazolás a Bilbaónál, igen.
Igen.
A góljaival, a gólpasszaival, és úgy, hogy szerintem még a Bilbao szurkolók sem fogadták be őt eleinte azért annyira könnyen Osasuna múlttal. Azért alapvetően a baszk csapatok nagy barátok, ez egy kicsit gyengébb a Bilbao és az Osasuna vonatkozásában.
Főleg azért, mert ugye volt az a kitétel elvileg a szerződésében, amikor az Osasunában volt, vagy amikor onnan el akart igazolni már, és egyből ment Torinóba, azt hiszem. És a hírek szerint volt ugye egy olyan kitétel a szerződésben, vagy hát a távozásában, hogy ha visszajönne, és baszk csapathoz jönne vissza, ami nem az Osasuna, akkor plusz X millió eurót ki kell fizetni.
Én ezt emlékeim szerint ezt konkrétan Bilbao klauzulának hívták.
Igen, lehet.
Tehát tulajdonképpen mehetett volna a Real Sociedadhoz vígan és önként és dalolva különösebb pénzösszeg nélkül. Azt hiszem a 9 millió eurós átigazolási díját 2 millióval dobta meg a bilbaói igazolás ténye. Valami ilyesmi összegekről volt.
12 volt azt hiszem végül Berengernek. Én úgy emlékszem, aztán lehet, hogy nem.
Tehát de megszolgálta.
Igen, de egy Bilbao szintű csapatnál azért ekkora összeget nem szoktak azért általában egy játékosra fordítani, úgyhogy, és bejött. És tényleg az a jó benne, hogy a scouting, meg az elemzés olyan szinten működött, hogy bejött tényleg. Hogy sikerült belenyúlnia.
Hát figyelj, nem volt más választás. Tehát van egy játékos Európában, akit
egy
még megvehet.
Akit nem tudsz venni.
Aki nem lezamás játékos, és mondjuk nem merik elcsábítani a Real Sociedadtól, tehát olyan nagyon sok opció nem marad.
Igen. Igen. Én három nevet írtam megint. Sergio Herrera, az Osasunából, kapus szinten, Pacheco, ismét egy kapus, aki szerintem egy nagyon alul értékelt fickó, és a kedvencem Lucas Boye.
Oh.
Lucas Boye, szerintem őt meg is vette az Elche azóta, amúgy 2 millió euróért véglegesen. Nekem baromira tetszett az ő játéka. Szerintem, hogyha vannak nála is kicsit képzetlenségi hibák, de nekem tényleg, tehát veszélyes a kapura, 7 gólya volt csak összesen, tehát nem olyan sok, de azt gondolom, hogy egy szintű csapatban egy ilyen csatár az egy baromi nagy érték, és nem is csodálom, hogy megvették.
Akkor viszont bedobok már még egy kapust, mint fiatal és nagyon nagy ázsió növekedéssel rendelkező Álvaro Fernández az USK-ban, akit szintén elég sokan kezdenek körbeudvarolni.
Az a baj, hogy nehezen tudok különbséget tenni. Tehát úgy tűnik, hogy mintha minden válogató, vagy minden kapusnak lenne olyan idénye, amikor válogatott szinten van.
Igen.
De több szezonban nem tudja azt mutatni, vagy nem tudja azt hozni, hogy ő hiba nélkül lehozzon egy ilyen idényt.
Aitor Fernández idén. Tökéletes példa, a nagy visszaesés.
Igen. De Unainak is voltak már hibái.
Unainál, mintha ilyen túl nagy puttonyt vett volna magára a ténnyel, hogy ő válogatott kapus lett. És mintha ezt nem bírná jelenleg még feldolgozni.
Kicsit ilyen Kepa effektus, hogy hirtelen jött siker, és kiszaladt alól a szőnyeg szegény alól, és tényleg szerintem lehet, hogy neki esetleg, ő mentálisan nem bírta ezt az óriási ázsió növekedést, amit itt említettetek. Pedig amúgy egy jó kapus lenne, tényleg. Tehát megvannak a képességei, de...
Igen, minden. Akiket felsoroltál, mindenkinek megvannak a képességei, igen, aztán meglátjuk, kijön-e a lépés. Még annyit akartam itt a csatár kérdéshez, hogy azért van jó néhány olyan játékos, Kike García, Ante Budimir, akik itt az alsóházi csapatoknál erre a Boye vonalra rácsatlakoztatva a saját csapatukban nagyon fontos szerepet töltenek.
Abszolút.
Be. Náluk mindegyikük fölött Boyét választanád, hogyha neked lenne így a csapatodban egy ilyen kérdés?
Igen, mert én Boyét hosszabb távon láttam egy olyan minőségi szinten játszani, amit mondjuk Budimir szerintem csak a szezon vége felé egy rövidebb intervallumban tudott hozni. Amúgy az a Boyéhez hasonló játékos számomra Kájéri volt még az előző 1-2 évben. Azt hiszem, hogy már 3 éve van Spanyolországban. Ő se lőtt sok gólt, de az összjátékban produktív volt, vagy tudta segíteni a csapattársait, jól helyezkedett, jól érkezett a kapu elé, 1-2 asszisztot is kiosztott. Tehát ez olyan tekintetben mondom, hogy most nyilván nem itt egy, mit tudom, egy Messi szintre, vagy ilyesmire kell gondolni, hanem a saját csapatának az aktuális pozíciójához képest szerintem ő egy szinttel feljebb van. Tehát mondjuk Boyét, ha Carlos Bacca helyére elvinni a Villarreal, csak tegyük fel, akkor szerintem ő egy jó cserecsatár lehetne egy Villarreal szintű csapatban, és én nagyjából így mértem ezeket.
Na ezt lenne jó megnézni. Gyorsan még mondom, hogy én kiket írtam föl. Nem maradt radar alatt, de ez a határmesdje a Tapia féle masterclass, tehát őt gyanítom, hogy elviszik majd.
A legerősebb pontja volt meggyőződésem.
A Szeltából, igen. Ezért mondom, hogy nem maradt radar alatt annyira, de ő is szeret rugdosódni. Javi Galán viszont szerintem radar alatt maradt egy kicsit, és benne is azt látom, hogy több van, sőt így, hogy kiesett az USK, szerintem ő abszolút La Liga szint. És hát aki nálam radar alatt maradt, pedig nem kellett volna neki, az Correa. Nem is tudom, 10 gól és gólpassz alatt zárta, de nagyon közel 10 gólhoz, gólpasszhoz az idényt, és úgy, hogy voltak elhibázott zicserei, még úgy is nálam.
Voltak.
Olyan egy viszont pár olyan nagyon sok játékos nincs Európában, aki 2 számjegyű gólt és gólpasszt tudott volna produkálni idén. hát egy, szerintem egy ilyen közel sem 10 fős csapathoz csatlakozhatott volna Correa, hogyha ez neki összejön.
De az Atlétikóban bántóan sok volt ez a játékos, aki nagyon közel volt hozzá, Carrasco, Llorente át igen. is lépte, ugye?
Igen, igen.
Tehát azért ott kivette a részét mindenki. De erről majd később, gyorsan ugorjunk okay. tovább, mert jön a legcsalódást keltőbb játékos, az időnk is megy közben. Ákos?
Most kézenfekvő válasz lenne a komplett Real Madrid és a komplett Barcelona, amely alul teljesített magához képest.
Courtois-t kivéve.
Karim Benzemát kivéve. Tavaly, most arra nem emlékszem, hogy a legjobb spanyol, vagy a második legjobb spanyol volt Raúl García a gólokat tekintve. Idén nagyon-nagyon-nagyon nehezen indult be az ő szezonja. Valószínűnek tartom egyébként, hogy Garitano miatt. Nagyon sokáig tartott, mire kiegyenesítette nagyjából az ő szezonját idén. Látszott a Bilbao teljesítményén, hogy Raúl Garciának sem megy.
Hát sőt, kopogtattak a fiatalok, ugye, és így azért egy ilyen nehezebb dolga igen, volt megtartani.
Igen, pont ezt akartam helyét. Mondani, hogy Sunset ugye szépen lassan átvette a helyét.
Sunset, Berenguer, Villalibre, ez a hármas az, aki ott Muniaint, Iñaki Williams-et simán ki tudta szorítani igen. a kezdőbe. Máté, neked?
Nálam Ter Stegen és Maxi Gomez. Személyes véleményem szerint. Tehát Ter Stegen egy fantasztikus kapusnak tartom még mindig, tehát nyilván nem azt mondom, hogy ő rosszabb játékos lett volna, de ez a szezonja, hát ez valami pocsékra sikerült szegénynek. Tényleg talán Pikének volt ez a mondása, hogy amit kapura lőnek neki, az bemegy, mert óriási befaktor volt benne tényleg. Biztos vissza fogja küzdeni magát, de szerintem neki nagyon nem sikerült jól a szezonja. Maxi Gomez a másik, nyilván őt beárazza maga a Valencia is. Amúgy a számai annyira nem rosszak, tehát 31 meccsen 12 gólban volt benne, 7 gól, 5 assziszt, ami alapvetően nem rossz, csak hogy őt egy sokkal jobb játékosnak tartottam, mint hogy Boyé számait hozza például.
Majd Bordalás újra
felhobban. Na igen, na majd ide. Nála. Jön a 40 gólos szezon.
Tudjátok, hogy én az ördög ügyvédje vagyok Bordalásszal kapcsolatban.
Én azt pontosan tudom. És nagyon sajnálom. Én egy-egy játékost emeltem ki a Barca Reálból, Sergi Roberto nálam óriási meglepetés. Tehát a hátrányait, vagy hogy is mondjam, a hátulütőit az ő szereplésének a Barcában már láttuk, ugye, de az nem jött ki akkor, és sokkal pozitívabb volt az, hogy ő mennyi poszton bevethető, mennyire szorgalmas, mennyire jól helyezkedik. Idén viszont semmi nem működött, ami kellett volna. A Reálból pedig nem a teljesítmény a csalódás inkább, hanem az, hogy nem használták Fede Valverdét, aki pedig tavaly már úgy tűnt, hogy nagyon működhet, de egy nevet, hogyha mondanom kell, akkor Loren Moron az, akinél azt hittük, hogy két jó szezonja is volt már itt a La Ligában, amikor azt hittük, hogy ő lesz a Betisnek a megoldása.
10 gól fölött volt mindig, nem?
És idén minden adva volt neki a harmadikhoz tekintve, hogy mennyire gyengén kezdte Borja Iglesias a szezont.
Persze, tudjátok hány gól azért?
Iglesias? 11, nem?
Loren?
Egy.
Egy?
Egyetlen egy. Úgyhogy ez számomra egészen megdöbbentő.
Sokáig pontosan ugyanúgy állt, mint Borja Iglesias, tehát a két kettő góllal a fél szezon alatt.
Veretes.
Sanabria és Huami meg a kezdőhelyeket elvitték. Erre vagyok nagyon kíváncsi. Az a játékos, akit vagy emberi, vagy szakmai dolgok miatt kifejezetten idén szerettél meg.
Tapia. Tapia. Én
mondanám, hogy hál' Istennek nem egy Hetafe játékost választottál, de gyakorlatilag egy nagyon hasonló kalibert.
Olyan igen. nagyon messzire nem esett ez az alma a fától. Nagyon nagy erőssége. Akármennyire furcsa a Celta játéka is ilyen szempontból, hogy rugdosódnak, lapokat kapnak, rengeteg szabálytalanság, amit elkövetnek, szerintem Európa második legtöbb szabálytalansága, és lapja az övék a Hetafe mögött. Ebből a Celtából nyilván adott a kézenfekvő válasz Iago Aspas, akár mondjuk Santi Mina, én egy kalap alá veszem, mint kiemelkedő Celta játékos velük Renato Tapiát. Az a 4-1-3-2, amit Codet hozott a Celtához, az
rá van szabva.
Igen.
Őt biztos vagyok benne, hogy vagy most, vagy a következő nyáron valaki el fogja vinni. Ha hát Spanyolországban maximum egy Sevilla Atletico-t tudok elképzelni, de a Premier League-ben talán Leicester-ig még elmehetnénk, és szerintem...
Hát attól félek, hogy ez nem Leicester lesz, hanem ahogy Okájt kölcsönadták a West Bromnak, és amúgy valószínűleg háromszor annyit keres egy alsóházi és kieső Premier League csapatnál, ugyanezt Tapiával is megtehetik.
Az fájdalmas az a transfer, igen.
Egészen elképesztő, mekkora anyagi lehetőségbeli különbségek vannak a Premier League és az összes többi bajnokság között.
Hú, ez messzire vezet.
Ez nagyon messzire.
Ez messzire vezet. A legvégén be akartam dobni egy témának, ilyen megítélés, de akkor folytatom. Én Acuñát írtam, és Sunsetet. Sunsetet ugye már részleteztük, szerintem nagyon meggyőző fiatal játékos. Ez a tipikus a Bilbao-nak az akadémiájáról, amikor úgy is tudod, hogy 3 év alatt egy ilyen játékos ki fog jönni, és úgy is tudod, hogy 10 évet el fog tölteni a Bilbao-ban, és jól fog szerepelni.
És úgy is tudod, hogy 50 millió euróért adnak rajta tovább.
Hát ha tovább adnak, igen. Tehát ha tovább adnak, akkor valami hasonló lesz. Acuña pedig szerintem figyelembe kell venni, hogy ugye Reguilón volt előtte a posztján, akit szerintem még nem is, hogy jól poltott, még jobb játékos is, mint Reguilón, vagy jobb játékos volt ebben a szezonban.
És nem Acuña indult kezdő balhátvédként.
Igen, azt akartam mondani, hogy a szezon elején ez még nem volt egyértelmű. Voltak olyan hibái, meg voltak olyan meccsei, amikor én úgy éreztem, hogy ez nagyon nincsen megoldva, ez a balhátvéd poszt a Sevillánál, viszont tavasszal már tényleg egészen kiemelkedő meccsek voltak. Igen.
Szerintem egy remek játékos, és tényleg az a cselező képesség, ami egy balbektől egyáltalán nem várnál el, és benne meg megvan, szerintem nagyon, nagyon látványos a játék, úgyhogy én őt írtam.
Én Kundét, de őt már tudjuk egy ideje, hogy mennyire jó. Hát ő az a játékos, aki ilyen kedvelhető játékos, csak ne menjen elő se a Bundesligába, se a Szériába, se a Premier League-be. Főleg ne a Premier League-be, akkor mérges lennék.
Igen. Na hát mondjuk azért őt nem egy West Brom fogja megvenni. Azzal a 90 hát milliós kivásárlási árával, az biztos.
Főleg azok után, hogy ugye ilyet nyilatkoznak, Pau Torres is ilyet nyilatkozik a Villarreal-ba, Kundé is ilyet nyilatkozik a Sevillában, hogy ők szeretnének elmenni, és jobb csapatban játszani. Mert a Sevilla meg a Villarreal az... Na mindegy, szóval hogy olyan magától értetődőnek veszük, hogy még van magasabb polc, és hogy ők ott szeretnének játszani.
Még a gyorsan jött siker.
Igen. Még akit írtam, az még nem La Liga játékos, de remélem, hogy nem sokára az lesz, Wijnaldum. Vele meg csináltam egy interjút a Puskás Arénában, és ilyen jó fejemberrel én még nem találkoztam. Tehát nem azért, mert nyertek, nem azért, mert hogy éppen nagyon jó kedve volt, hanem szerintem neki mindig ilyen jó a kedve. Ő az emberi oldal, aki abszolút top játékos lett nálam. Az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésre álló kereten. Itt van egy tippem, hogy kit írtatok, de azért Máté.
Kajéha.
Akkor
és Marcelino. Számomra.
Nagyon nem jól tippeltem.
Pontosan ugyanez a sorrendem.
Igen?
Kajéha és Marcelino.
Tényleg?
Igen.
Egy rugóra jár az agyunk.
De akkor Kajéha nem a... Már nyilván nem az első fél éves teljesítményed, mert az nem volt.
Igen. Én vele kapcsolatban azon gondolkoztam, oké, előrelépett nélküle a Villarreal, amikor őt elküldték, de az, ahogy őt elküldték, az szerintem méltatlan volt hozzá. Tehát annyira nem volt rossz, mint amennyire ki akarták tessékelni őt az ajtón. Én nagyon szurkoltam neki, hogy kapjon egy lehetőséget, és az, ahogy az Alavest rendbe rakta, az nagyon durva és nagyon látványos.
Abszolút, teljesen egyetértek, és ugye a VRL-nál az volt a szempont, hogy Fernando Rocs, meg ott a sportvezetőség azt akarták, hogy ott van Emery elérhető módon. Kajéha nem volt rossz, hogy azért egy 5. helyre bevitte őket, és akkor ilyen fájdalmasan kellett megválni tőle, amit amúgy ő nagyon jól reagált le, tehát baromi szimpatikus a fickó, nem volt semmi harag, tehát az azutáni sajtótájékoztatóján egyáltalán nem volt ilyen haragtartó, és még csak meg is köszönhette, hogy ott dolgoztatott, ugye mindkétszer 66 meccset a Villarrealnál, és azért egy Alavés szintű csapatból egy ilyen végteljesítményt kihozni ekkora nyomás alatt, szerintem az egy baromi nagy pozitív edzői tulajdonságot jelent, vagy edzői képességeket jelenthet. Úgyhogy igen, nekem is emiatt.
20-25 fordulónál nekem meggyőződésem volt, hogy az Alavés ki fog esni. És azért igencsak benne is volt a pakli, van az akkori forma
persze,
alapján.
Persze, ez nekem is ott, igen.
És aztán jött Kályéha.
Igen.
Reméljük, hogy marad is. Nem tudom, nálam ez egyértelműnek tűnt, hogy Diego Martínez lesz erre a válasz. Tehát, hogy egy olyan keretből, mint a granadái, ő ne az espanyol féle utat járja be, hogy kijutnak, vagy bejutnak Európába, és utána ezt teherként éljék meg, és egyből kiessenek. Ez egy borzalmasan rossz keret, ami a Granadának van. Nálam ez
való igaz.
Ez egy spanyol közép és kiesés közötti keret. És ebből kihozott egy olyat, hogy Európában talán a Tate nem játszott náluk több meccset, így összesen, vagy lehet, hogy még ők se végül, és így képes volt úgy forgatni a sérülésekkel együtt, rengeteg sérültje volt a Granadának, és ő mégis ott tudta tartani az elejében. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vagy hol folytatja. De most
érte
már tényleg...
is kapkodni fognak meggyőződésem. Igen. Idén. Van annyi kispad, hogy legyen neki helye.
Igen, mondjuk azért ő nehezítette a saját dolgát, tehát a Vallejo-nak az erőltetését, én ezt a mai napig nem értem, hogy benne mit lát. Tehát, hogyha van a saját kapujára veszélyes védő, szegény Vallejo mindenképp abba tartozik, de ehhez képest, hogy teljesen igazad van, Doma, mert azért tényleg ezt a Granadát, ami nemrég még a másodosztályban volt, azért belegondolni abba, hogy az Európa Ligában ilyen magasságokig jussanak, hogy a Manchester United-del játszanak, hát ezt ki tudta volna elképzelni. Tehát, hogy milyen szakmai kreditet jelent ez, 3 forintból tényleg elképesztő.
Olyan játékosokkal elől, mint a emlékeim szerint 35 éves Roberto Soldado, és a 39-et taposó Jorge Molina.
Igen. A rutin és az évek. És Kennedy, aki a balbackből balszélsővé, majd jobbszélsővé átfaragott védekező és támadó játékos, aki amúgy szerintem jól működött.
Ez még egy jó nevezés a radar alatt maradó játékosok közé. Kennedy nekem nagyon, nagyon bejött a játékával. Ráadásul ugye az Európa Ligában, hogy egy kést döfjek Ákos hátába az út során, még a Nápolit is kiejtették, ami
hát igen.
Csodával
határos szerintem.
Az volt.
Az a Nápoli, amelyik ugye a BL-ért küzdött végül az utolsó fordulóig. Tehát az számomra elképesztő. Na, most, hogy sikerült fél óra alatt kibeszélnünk a bevezetőt, jöhetnek most már a részletek. Ugye vannak itt kieső csapataink, Eibar, Valladolid, USK. Nem tűnik olyan nagyon furcsának az, hogy ők kiestek. Nekem azt tűnik furcsának, hogy az Elcse nem esett ki. Ha azt nézzük, ha a trendeket nézzük, akkor picit nő a szakadék azért. Nem csak Spanyolországban, Angliában ugyanúgy az első és a másodosztály között. Egyre nehezebb talán a visszajutás, egyre nehezebb megragadni. Idén az Espanyol és a Mallorca visszajutott. Az Espanyol mondhatjuk, hogy kérdés nélkül azért volt, hogy rezgett a léc, de azért ők elég simán visszajutottak, és hát a Mallorca is végül nem az utolsó fordulóban biztosította ezt be. Itt az Eibar Valladolid USK 3-asból kiben érzitek az X-faktort? Ki az, aki egyből visszajutott, ha egyáltalán van ilyen a három közül?
Én csak annyit fűznék még hozzá az előbbi gondolatodhoz, hogy igen, az Espanyol meg például pont egy kivételes eset, mert azért nem minden másodosztályú csapat rohamozi Raúl de Tomásokkal, meg ugye Luis Suárezekkel még tavaly az Aragóza, ami aztán be is zuhant. Tehát, hogy így van, amit mondasz, szerintem az Eibárnál azért elképzelhető, hogy ők benn fognak ragadni a másodosztályba, mert elment ugye a sportigazgató, Fran Garagarza, és...
Ötös, hibátlan volt.
Köszönöm. Mendilibár is elment, ugye, tehát hogy egy teljes strukturális átalakulás lesz.
Az jó néhány év.
Igen, az jó néhány év, és a játékos keret, hát az meg a béka feneke alatt van szerintem. Nagyon,
ugye
nagyon nehéz lesz.
Kölcsönjátékosokra építettek évek óta.
Hát ahogy ez azt sok hiszem, spanyol csapatnál.
Azt hiszem maradt 7 olyan játékosa az Eibárnak jelen állás szerint, Jézusom, aki rendesen szerződéssel rendelkezik.
Tehát akkor az Eibár nem fog visszajutni, de azért maradjunk itt. Tehát Kike Garcia, Dmitrovic, Brian Hill és Mendilibar voltak szerintem a húzó nevek ebben a csapatban.
Abszolút.
Ugye ők nem lesznek jövőre, egyikük sem.
És az, ami nagyon fájdalmas, hogy Dimitrovics ingyen megy a Sevillába. Tehát róla egy 10 milliót simán leakasztottak volna, ha van szerződés, mert amúgy is kiesnek, akkor egy ekkora összeget más osztályba fordítani, szuper lett volna.
Kike Garcia szintén ingyen.
Mégis ez a csapat, ez 6 évig volt az első osztályban, és azt most felejtsük el, hogy ez egy kisváros. Ez a 6 év a Primérában, akár pénzügyileg is nézhetjük, azért lehet, hogy voltak itt elhibázott döntések, de valami alapot kell, hogy adjon egy másodosztályú küzdelem sorozatra, nem?
Mentálisan mindenképp. Mást nem látok. Mert tényleg a sportvezetés ez gyakorlatilag fel fog állni. Hát szerintem nem. Szerintem nem. Nagy, de egyáltalán nincsenek olyan pénzügyi helyzetben, hogy ők csak a keretet stabilizáló játékosokat tudnának venni. De nekem amúgy, ami a legjobban hiányozni fog, az a gyönyörű, ugye Eibári látkép, amit mindig láttunk a stadionból, a panelházak és a fegyvergyár mögött. ez a kettő található a városban.
Egyébként én keresztül utaztam Eibáron, a város maga, nem a stadion környéke nagyon ronda. A város szerintem nem csúnya, és egészen elképesztő a függőleges hegyfal a város szélén, de ilyen festői az egész környezet, nem a stadion
környéke. Hát azért követem Twitteren az Eibárt, mert az edzőpályájuk az minden nap olyan képet raknak ki róla, ami új háttérkép lehetne a laptopodon.
Ez így tehát van.
Ez egészen elképesztő.
Ami az Eibárnál nagyon komoly volt, az a szerintem a legtudatosabb, a lehetőségekhez képest a legtudatosabb pénzügyi gazdálkodás. Folyamatosan pluszosra jöttek ki, és ráadásul...
És egy 3 forintból erre céloztam én is.
Tehát euró 10 milliós pluszokat hoztak, nyilván játékos eladásokkal, egyéb felelős gazdálkodással, és ebből még stadionfelújításra, stadionbővítésre is futotta. Tehát ezzel... lesz egy jó alapjuk, csak hát újra kell építeniük gyakorlatilag nulláról a keretet, ezért fog ez beletelni jó néhány évben, mire esélyük lesz egyáltalán.
Meglátjuk. Én a Valladolidnál jóval nagyobb esélyt látok arra, hogy egyből visszajusson, viszont kicsit úgy érződik, hogy volt egy fékje ennek a csapatnak, tehát ebben a keretben én biztos vagyok benne, hogy több volt. Azok után, hogy Olászát sikerült még megszerezni, azok után, hogy Weissmant az osztrák bajnokság gólkirályaként nagyon beharangozták azok után, hogy sikerült szinte minden poszton erősíteni. Orellánát is sikerült ugye pont elhozni. Ronaldo pedig, mármint Nazario, továbbra is állítja, hogy ő az Európa Ligában és a BL-ben szeretné látni ezt a csapatot. Ez most neccesnek tűnik, de a Valladolid lesz jövőre a másodosztály eszpanyolja?
Vagy Granadája? Nem. Nem tudom elképzelni.
Én sem. Abszolút, tehát amiket mondtál, amúgy nekem azt tűnt föl, hogy Ronaldo, mintha ilyen patronálója lenne csak a klubnak, nem tulajdonosa, mert azért oké, tényleg Weissmann amúgy szerintem annyira nem volt rossz, mint mondjuk esetleg, ahogy te véleketsz róla, Doma, de például ott volt Janko, ott volt Orellana ingyen, amit mondtál, tehát voltak azért jó igazolgatások.
Na de rajtuk kívül ki?
De rajtuk kívül, hát igen, tehát hogy én az eszpanyolban sokkal nagyobb potenciált látok, akár a mostani másodosztályos keretben is, mint ami most van a Valladolidnál, szóval szerintem, ha mázliuk van, és rossz lesz mondjuk a következő idény másodosztályban, akkor visszajutatnak. Amúgy itt is kéne egy alapos fejmosás és átgondolás, akár szervezeti szinten is.
Ugye mind a három edzőt menesztették, tehát Szerhió jövőre már nem lesz.
Igen. Én náluk ezt a liftezést látom. Feljutnak, kiesnek. Jelen állás szerint én ezt tudom a Valladolidhoz társítani.
És nem a BL-t.
Az majd 3 év múlva.
De akkor már meg is nyerik. Ahogy Ronaldo hozzááll, csak ahogy szokták ezt hívni, ez a kincstári optimizmus jelenleg, aminek ez tűnik.
Szurkolóként ezt akarod hallani, vagy azt, hogy a cél a feljutás, nem tudom, hogy meg lesz-e.
Én szurkolóként azt akarnám hallani, hogy mondjuk érdekli a klub bármilyen szinten, mert azért Ronaldo, hát kikóvágott néha a meccsekre, meg az utánpótlás meccsekre, de én olyat is olvastam már, hogy ő igazából ezt már unja is, és lehet, hogy szabadulna is a Valladolidtól. Meglátjuk. Nekem annyira nem szimpatikus az ő tulajdonosi munkája eddig. Meglátjuk.
Az Elcsét, vagy nem az Elcsét, az USK-t nagyon szerettem volna, hogyha bennmarad, megmondom őszintén.
Én is.
Csak itt a...
Team Pacheta.
Igen, a játék miatt is, tehát az is az egész évben meggyőző volt, de tényleg ez a sztori, hogyha Pacsétát kirúgják az Elcsétől, akkor ő mutassa meg, hogy az Elcsét így fogja kikönyökölni az első osztályból. Hát nem lett ebből tündérmesen.
Hát az Elcse szúrt be még egyet Pacsétának.
Igen, szegény, úristen, nagyon sajnáltam.
A világ szerencsétlenje volt ez az USK, nem akarom megbántani őket, mert nagyon szimpatikus csapat volt, de... amit rutintalansággal el lehetett bukni, azt el is bukták. Mindent. Körülbelül mindenjük ezen múlt, a rutintalanságon és a rutintalan hozzáálláson, a rutintalan kereten, nem tudom ezt másnak tulajdonítani.
És még így is bemákoltak idézőesen egy Rafa Mirt azért, aki lődözte a gólokat, bár ő olyan, hogy tényleg neki 60 kapura lövés kell, hogy aztán bejöjjön belőle egy gól.
Ezt de mindent őlőd,
mindent, tényleg Rafa Mir a stadion tetejéről is rálőtte volna a kapura legszívesebben, mert mindig rájátszottak, és ez, én ezt látom kicsit náluk, hogy szinte már ilyen messziként kezdték akár Rafa Mirt is kezelni, és közben nem vették észre, hogy ég a ház. Tehát, hogy a csapat többi része az meg bomladozik.
Néztem az Understatot, mondom, akkor alátámasztom ezt, hogy az USK milyen jó volt, biztos fölülőtték a várható, vagy alulőtték a várható gólokat, és ezért estek ki. Legnagyobb meglepetésemre ott ugye van a várható gólok alapján egy várható pontszám is. Azok alapján az USK amúgy tényleg nagyon durva, nem tudom, 12., 13. valahogy így végzett volna, de az Eibar 10. lett volna.
Az Eibarnak össze egészen zseniális idegenbeli formája volt. És
én nem emlékszem, hogy ennyi helyzetet elpazaroltak volna.
Mendilibar foci, tehát ez a látványos tényleg szép játék, ami aztán a végére meg összeesett.
Az Eibarnál nagyon hiányolta mindenki, Mendilibar, a játékosok, a vezetőség, a nézőket. Őket érintette szerintem a legérzékenyebb.
Szerintem az Alaves, de...
Meg szerintem, bocsánat, csak még ezt hozzá kapcsolva, hogy Inui a végére kikapott a csapatból. Pedig szerintem Inui volt az a játékos éveken keresztül, azért szerezte meg a Betis annó, aki mindig kis csapatokba játszott, amióta eljött a Frankfurttól, ugye az Eibar, aztán jó, igen, tehát mindig ebbe a kis csapatba játszott, de látványosan kilógott, és szerintem, hogy például Inui is elkopott ebből hát a csapatból. Orellana
is húzta még annó ezt az Eibart.
Igen, tehát
és ha már Orellanát mondod, az nagyon sok mindent elmond arról, hogy mennyire gyenge volt a Valladolid, hogy Orellana tudott a házigól király lenni. Emlékeim szerint kizárólag 11-esekből. Talán egy akció
volt. De ez milyen stílusos, nem? Tehát, hogy én lettem a gól király 11-esekből. Jó, még bocsánat, én még csak annyit megemlítenék itt, hogy 43,6-as XG-re kaptak 53 gólt.
Uh-huh. Itt van a kutyaállás.
Borzasztó.
Ez szerencsétlen csapat.
Borzasztó, igen, szerencsétlen. Tényleg szerencsétlenek. De amúgy Pacsétát meg, mint a karaktert, baromira sajnálom, mert nem tudom, hogy láttátok-e neki sajtótájékoztatóját, de hát egy egyszemélyes jó a fickó, baromi jó fej. Össze-vissza előadja magát, de tényleg kár értük.
Ki tudja, hogy elég lesz ez a fél év arra, hogy találjon ő is munkát az első osztályban. Alig ha fogják visszahívni azért az Elcséhez. Én tényleg nem tudom, hogy mitől marad bent ez az Elcse, de nem örülök neki, megmondom őszintén, mert szerintem nem lesznek jobbak jövőre.
Szép a mezük.
Szép, nagyszerű. Az is valami. A stadion is szép. Nagyon szép helyen van a
ennek
város.
Ennek tudunk nagyjából örülni így összességében. Ami Franz Kriba azt mondta, hogy karrierje legfontosabb pillanata volt, hogy bennmaradt az Elcsével. Meg lehet érteni.
Eszkribát is nagyon tudom egyébként kultiválni. Ha azt a csapatot egy picit a saját képére tudja formálni, abból kijöhet jobb, mint az idei volt. Csak nem tudom az Elcsének milyen lehetőségei vannak. Ugye a klubtörténelem legdrágább igazolása Raúl Guti a maga 5 milliós összegével. Innentől nem nagyon tudom elképzelni, hogy jó játékosokat, igazán jó előrelépéshez szükségesen jó játékosokat tudnának hozni.
Én lehet, hogy nagyon egyedül leszek ezzel, de szintiszta mázlinak gondolom azt, hogy az Elcse így bennmaradt. Tehát nem, én tényleg nem találom a magyarázatot.
Nehéz, az a baj, hogy szerintem azért vagyunk kicsit szótlanok mindjárt, mert nehéz megmagyarázni, tényleg.
Mit Eszkribának ki az Elcséből? Eszkribát?
De igen, az 5 győzelméből, az alatta lévő 5 győzelemből 2 jött az utolsó 2 fordulóban. Tehát egy óriás mázli. 5-ből 2.
Ilyennek az Eibar állt neki a szezon végén. Csak igen. Azt végül nem tudta végigvinni.
Igen, ők bele igen. Is zúgtak sajnos.
Igen, igen. Azt hitték, hogy már előbb meg lesz a biztos kiesés. Azért itt ehhez a veszélyeztetett csoporthoz, ahogy fölosztottam nektek, az Elcse mellett ott volt, vagy oda tartozott az Alaves és a Hetafe is. Nem csak a pontszám miatt, én abszolút úgy éreztem az Alavesnél, hogy ők tényleg kiesők lehetnek, és mondtad azt, hogy amíg nem jött KJH, addig
én biztosra ez... vettem. Persze, nagyon korai ilyet kijelenteni 25 fordulónál, de akkor nagyon úgy nézett ki. Összevesztek, ugye... mindkét KJH előtt összeveszett Lucas Perez-zel. Lucas Perez-t alig használták. Kire kellett volna innentől építeni az Alavesnek az egyszem Hosszelúra?
Igen. és ők ketten meg amúgy jól működnek együtt, Pozzolo meg Perez. Tehát ez a fájó dolog benne. Tehát meg Pereznek meg olyan személyisége van így a tévéképernyőn keresztül nézve, hogy meg lehet érteni, hogy összevesztek vele. Hát én, hát ahogy az adás elején szerintem említettük, KEH. Tehát én neki írom fel ezt az egészet, hogy sikerült bemaradni.
És ott van a Hetafe, aminél viszont szerintem nagyon beszédes, hogy jó, igen, azt tudjuk, sárga lapok, piros lapok, faszfejek, bocsánat, de hogy 38 meccsen 28 gólt sikerült összehozniuk, ez mindenkinél kevesebb.
Igen, amikor a Niomtól várad szélről a gólt, hogy ő támadjon be szélről a kapu felé, akkor ott lehet érteni, hogy valami gondok vannak, és inkább a Niom játszik még a Kubo előtt is.
Ez egy borzalmasan gyenge keret egyébként. Gyenge, nem tudom máshogy nevezni.
Nem tudom, nekem pont a csatárposzt az, ahol ha van egy Ángeled, van egy Jaime Matád, van egy Enes Ünálod, akkor azt már kucsod tudod használni. Van egy Kucsód, bocsánat, persze.
Szegény Kucsó megsérült.
Igen, mondjuk az igaz, de...
Mata szerintem idén elveszett tavalyhoz képest.
Igen, az egy fellángolás.
Megregedni látszik. Ángel re, ha kezdőként kellene építeni, szerintem nagyon nagy gondban lenne a Hetafe. Enes Ünálnak meg el kellett tennie fél évnek, mire összejött annyi helyzete, hogy abból egyet be tudjon gyötörni, és akkor tört meg neki ez a mentális gát.
Nekem az volt a fura, hogy ott van Kukureja, akit én egy tök jó játékosnak tartok, nekem nagyon szimpatikus, még mindig csak 22 éves, és nem lett sok gólja, meg gólpassza, meg nem volt annyira veszélyes, de azt láttam, hogy még rápróbál előrtetni a bal lábas bal szélsőre egy tükörszélső posztot, hogy bemegy Kukureja, és akkor jobb lábával lőjön a kapura. És ezen kívül meg valami kétszer-háromszor rakta át a jobb szélre, hogy akkor hogy a jobb lába, vagy tehát a jobbik lábával tudott volna lőni a kapura. Tehát nem is értettem ezeket az elképzeléseket, hogy itt mi volt az ötlet. Alenyának is ez az összevisszatologatás, amikor berakta a csatár mögé, szerintem tök jól működött. Tök jól működött egy támadó középpályásként, vagy egy ilyen árnyékékként. Utána fogja, lerakja a középpályára, kirakja a szélre, össze-vissza tologatja. Nem tudom, hogy Bordalásnak mi volt itt az ötlete, meg ott is voltak ilyen összeveszések. Én azt láttam, hogy neki kicsit így elege lett az egészből.
Ha, tehát mondhatjuk, hogy megnőtt a nyomás kicsit úgy, ahogy egyébként Simeonén az Atlétikónál, csak ez kicsiben, abból a szempontból Bordaláson, hogy idén már neki, hogyha ilyen játékosai vannak, mint Kubo meg Alenya, akkor valahol játszani is kéne.
Egyrészt, másrészt...
Szerintem nem ő kérte őket amúgy.
Igen, másrészt meg a konkrét számszaki dolgok, hogy ugye tavaly ő a Hetafét két éve, bocsánat, elvitte Európába. Ami azért egy óriási bravúr volt. És tavaly is majdnem. És akkor idén ehhez képest már játékosokat is kapott hozzá, akikkel lehetett volna hasonló eredmény. Nem tudom, hogy ez a nyomás, hogy egyszerűen megfáradt a kapcsolat, de...
De az a fura, hogy közben meg ezek a Bordalás emberek, ezek meg jól működtek. Tehát mondtam, Kukureját, Maximovic, Arambari, nekik tök jó szezonjai.
Arambarinak egy egészen zseniális lába van.
Tehát, hogy látszik...
Hogy aztán azt lövésre használja, vagy mondjuk hentelésre, az mondjuk egy másik kérdés. De ha mondjuk olyan kedve van, hogy játszik, akkor egészen zseniális lövője van.
Igen, abszolút. És, de az alapvetően az egész játéka jó szerintem. Tehát, hogy szerintem az volt, hogy Bordalás egy zsákkal ráöntötték ezeket az új embereket, akiket nem kért. Amúgy ott volt például a Moyeho és Poveda kölcsönben az Atletikónak az akadémiájának abból a generációjából, ami majdnem feljutott kétszer a másodosztályba, és szerintem egészen zseniális volt. Három meccsen használta Moyehot.
Poveda sérült volt.
Poveda sérült volt, de utána felépült, és utána is egyszer berakta egy percre.
A elfogultság.
Moyehot a Mallorca vitte el tavaszra, igaz?
Igen.
Azt hiszem a Mallorca. Ott játszott bőven.
Ott se játszott sokat amúgy.
Nem játszott?
Nem játszott nagyon sokat, de nem is, tehát nem is feltétlenül őket kell kimelni. Azért hoztam példának, mert annyi merítési lehetősége lehetett volna.
Nem magyarázott ki.
Annyi merítési lehetősége.
Igen, a fiatalokat amúgy egyáltalán nem szereti bedobni Bordalás. Ő nem az az ember.
Van egy nagyon jól behatárolható 12-3-4 embere, akivel játszik.
Igen.
És az csak akkor bontja meg, ez ahogy egyébként.
Nuno filozófia.
Igen. Kodert pontosan ugyanezt csinálja a Celtánál. Az jobban működött. Jó, jobban működött idén.
Na, ugorjunk a középmezőnyre, ahol nálam a középszerűségnek a definíciója a Levante, és ezt elején tudom jobban leírni.
Ehhez én nem is tudok mit hozzátenni.
Nekem amúgy jó értelemben az Osasuna. A középszerűség. Tehát ők a pont, a középszerűség.
Én azért nagyon örül.
Én azért aggódtam, hogy ők ki fognak esni. Tehát, hogy a Levante-nál már most a szezon előtt is biztos volt, hogy ők se Európában nem jutnak, se nem esnek ki. Jövőre is ugyanezt érzem, hogy ők nem lesznek Európában, de vagy Morales, vagy Roger Martinak lesz egy 10 gólos szezonja, ugyanígy.
Még azért a Levante ősze elég csúnyán nézett ki, de várható volt, hogy ott nem maradnak.
De hogyha van válogatott szintű játékosod a csapatban.
Igen, hát meg mondjuk kiesett egy kampánya. Tehát az nagyon meglátszott, én azt gondolom, vagy meglátszhatott volna, de ott volt egy Jorge de Frutos, akiről még nem ejtettünk
persze,
szót.
Tényleg, radar alatt levő játékosok.
De hát én meg akartam említeni, csak elfelejtettem.
Kiesett én,
és szerintem vissza fogja venni el. Szinte biztos vagyok benne, hogy vissza fogja venni el.
Ha nem is most, de legkésőbb jövőre.
Biztos vagyok benne, az a fickó valami egészen zseniális. Elképesztő jó játékos. És szerintem nem is egy ilyen fellángolás szinten, hanem benne látszik, hogy megvan az a kvalitás, és látszik, hogy...
Rá kell pakolni a terhet, és ő ezt élvezni
igen, fogja. Igen, igen, és vitte a csapatot. Igen, most Moráleszék, meg Roger 14 gólt lőtt mindkettő, az is nagyon közel játszott, de hát az előkészítésben, a szélen való, és a védekezésben azt hiszem meg, hogy De Frutosnak elképesztő védekezési számai voltak a többi szélsőhöz képest.
Kokét most már azért ki kellett segíteni.
Igen.
Szegény Koke.
Már egy botot odaadnak a kezébe, jól van, mert tántorok fel a pályára, majd előtte segítenek.
Szembe került Kokéval Iñaki Williams, ott az nagyon csúnya bukás volt. Az nagyon rútul nézett ki.
De ettől függetlenül még mindig élvezhető, mókás dolog Levante meccseket nézni, nem?
Az biztos, hogy szórakoztató.
Nekem nem. De néha. Amúgy igen, ja, amúgy igen. Amúgy egy szimpatikus csapat, és szerintem, hogyha visszajön kampánya, hogy őt is ki tudod rakni a szélre, és mondjuk De Frutos ott marad, és a két szélen ők lesznek, és majd megmarad Roger, meg Morales.
Nem, ez nem elég, ez Európában nem lesz.
Ez nem lesz elég Európában, de az ilyen, el fogják mondani, hogy majdnem elértük a konferenciát.
Igen, meg majd ez ugyanígy megtréfálják az Atléticót, a Barcelonát, igen. Real Madridot.
Előbb mondom kupaindulónak a Celtát egyébként.
Például, abszolút.
Akkor, na jó, ne, ugorjunk inkább a Valenciára, maradjunk ott Valenciában. Én tényleg ezt a Bordalás kinevezést nem értem. Tehát...
Peter Lim. Ez a válasz.
Én ott arra vagyok kíváncsi, hogy Lim rengeteget cirkuszolt az edzőkkel, hogy ez hogy fog működni azzal a Bordalásszal, aki szintén nem egy egyszerű ember, na erre nagyon kíváncsi vagyok. Hogy
sokkal nehezebb ember,
amúgy
mint
már a Hetafénál is panaszkodott, hogy ő miért nem kapja meg azokat az igazolásokat, akiket ő szeretne.
Azt viszonylag könnyen el tudta engedni, tudván azt, hogy a Hetafé azért szintén nincs eleresztve anyagilag. Most a Valenciánál én nagyon kíváncsi vagyok rá. Én poénkodtam ezzel sokszor. Részben komolyan is gondolom, hogy én mindig úgy figyelem Bordalást, hogy mint az én egyik titkos lieblingem. Én nagyon bírom őt. Én nem fogom tagadni, nagyon bírom őt. És nagyon kíváncsi leszek rá. Én ezt bármeddig elviszem, hogy én bírom Bordalást. Kíváncsi vagyok rá a Valenciánál, hogy most, hogy vannak most bőven kreatív játékosai, ez ebből mit tud kihozni.
Tudjátok, mit nem értek az egész Valenciában? Azon kívül, amit mindjárt tudom, hogy ott van szerencsétlen Voró, aki mindig áll készen létben a... El tudom képzelni,
ötször volt meleg... most beugró?
Azt hiszem, igen. A melegítőjében ott várja, hogy na, mikor jön el az én időm. Eljön az ő ideje, tök jól szerepel. Sokkal jobb alatt a csapat, Maxi Gomez sokkal jobban nézett ki, az egész csapat sokkal jobban nézett ki, és akkor nem az van, hogy jó, figyelj, Voró, most kapsz egy szerződést egy évre, próbáld meg.
Nézzük meg, mit tudsz. Semmi.
És szerintem ez a világ legnagyobb igazságtalansága.
Otthon ül az alapbérrel, kapja a zsebébe, és...
Vagy ő mit csinál amúgy? Tehát, hogy ő itt így, nem tudom, a szendvics automatához lejár, meg beszél a konyhással, meg a játékosokkal beszélget, sétálgat az edzőközponton. Amúgy nyilván van valami szakmai szerepe viccet félretéve, de nem értem meg, hogy miért nem kaphat legalább egyszer lehetőséget.
De így ebben a Valenciában azért szerintem kódolva van, hogy ez nem egy Európáért.
Jelen állapotában nem.
Szerintem egy ilyen két éven belül ilyen stabilitást akarnak elérni, ha középmezőny, az se baj nekik, mert
tényleg... Csak ragadjanak meg valahol.
Ragadjanak meg, legyen, igen.
5. hely, 17.
Hullámvasút, igen.
De akkor hol éri meg ez Limnek? Tehát ebből már pénzt se tud nagyon kiszedni.
Ez egy nagyon jó kérdés.
Limnek szerintem már nagyon régóta nem éri meg. Tehát ő szeretné is eladni a klubot amúgy, de ő az a fickó, aki szerintem azt gondolja, hogy ha nem megy valami, akkor erőltetni kell. És akkor, hogyha neki van egy elképzelése, mert ott van Anil Murti is, aki Lim 2.0, nagyon jó barátja, ő az ilyen general manager.
De vele még lehet beszélni. Tehát,
hát azért Kondogbia meg Dani Parejónak a példája azt mutatja, hogy nem feltétlenül. Tehát nagyon összevesztek a Murtivel. Mondjuk ott Diakabi mellett meg ők kiálltak, tehát az egy szép gesztus volt. De szerintem ők kitalálnak valamit, és tök mindegy, hogy sportszakmai szempontból az nem működik, már az első pillanattól kezdve ők azt végig akarják erőltetni.
Jó, hát én szurkolok a szurkolóknak, tüntessenek tovább, és...
Volt kint, emlékezetes kép volt számomra Twitteren az, hogy egy 90 éves bácsi tüntet a Valenciáért.
Igen. Cádiz, viszont a Valenciával ellentétben egy elképesztő szimpatikus csapat, abszolút. És nem alig tudom már kivárni azt, hogy végre a cádizi szurkolók valóban teltházas La Liga meccsre mehessenek.
Nagyon jó annak a stadionnak az elrendezése, ilyen Dortmund jut eszembe példának, kisebb verzióban nyilván, de hasonlóan nagyon meredek lelátókkal. Ilyen igazi klasszikus, régi vágású, katlan feelingje van az egésznek.
Igen, meg a környezet, amiben van, oda bepottyant vagy középre, gyönyörűen néz ki. Fölülről láttam róla egy képet, és tényleg nagyon szuper.
Hát a Google Maps-en, akinek van kedve szórakozni, Cádiz városa elképesztően gyönyörű. Tehát nem csodálkozom, hogy ott jókedvűek az emberek.
Igen. És egy ilyen focival még ráadásul, amit ez a csapat hozni tudott.
Nolito, mint déli, ugye csak a mentalitás miatt, ugye elment Vigóba még először, és mondta, hogy a legnehezebb dolog neki az volt, azt kellett megszoknia, hogy Vigóban állandóan ömlik az eső. Onnan délről fölmászva.
Szegények.
Akkor nehogy a Deportba eligazoljon szegény, vagy San Sebastianba elkerüljön valahogy.
Az volt a... Nem furcsa, hanem az volt a Cádiz szezonjának a kulcsa. Azt hiszem, hogy ez egy olyan csapat, amelyiknek határozott elképzelése volt már a másodosztályban is. Irtózatosan kevés labdabirtoklással verték meg ott a mezőnyt.
Én
a szegundában...
Én az asztalt itt szerveren nyilatkozatán, amikor egyszer azt mondta, hogy most, ha neki nincsenek meg a hozzávaló játékosai, akkor nem fogja sokat akarni a labdát.
Persze, ez természetes, de működött az első osztályban
abszolút,
is, tehát
igen.
Nem volt olyan pillanat szerintem a szezonban, amikor reálisan aggódhattunk volna a Cádiz kiesésében maradása miatt.
És tényleg, bocsánat, csak ennyi, hogy ez a kisebb csapatmentalitás, ők is bepróbálták azt, hogy jöjjön a 35 éves Negredo, és működött.
Igen.
Tökre tetszett.
Bántóan sok ilyen csatár van, aki, vagy hát csatárjátékos, aki 35 fölött...
Dél-Európában ezek a csatárok nagyon jól megélnek.
Igen, Quagliarellától kezdve, ugye... De hát most tényleg, hogyha csak föl akarom sorolni, Soldado, Molina, Joaquin, akkor itt...
Kike García mennyi?
Ő még hozzájuk képest
32. Nem 32? Hát még elmegy hozzájuk képest, igen.
Nolito.
Ángel.
Mata is egész idős, Jaime Mata. Úgyhogy tele vagyunk ilyen csatárokkal. A Granada, azt már említettem, hogy nem lettek új eszpanyol, és számomra tényleg az ő szezonjuk volt az, amit így nagyon-nagyon próbáltam figyelemmel kísérni, mert még egy ilyen szerintem nem lesz ennek a klubnak a történetében a közeljövőben, és ezért sajnálhatják nagyon, hogy nem voltak itt szurkolók. Én mondom, nálam ez Diego Martíneznek a mester munkája, és itt nem látom, hogy hol a folytatás. Azt sem látom, hogy ki lehet a következő edző, de hogy itt egy nagy zuhanás jön, én abban szinte biztos vagyok.
Egyrészt Diego Martínez, másrészt ami jót tett szerintem a Granadának, az az, hogy emlékeim szerint évekig voltak elég szoros kapcsolatban a Manchester Cityvel, ilyen szatellit csapatként körülbelül, és amint ebből kiléptek, nagyon látványos javulás lett. Nem tudom, ott mi nem működött, de sokkal jobb lett a kapcsolat megszakítása után a Granada.
Sőt, ugye, hát hogyha ott ilyen pókokként kapaszkodtak, akkor most a Sevillába kapaszkodnak gyakorlatilag, bár ez valószínűleg Diego Martíneznek is köszönhető, tehát azért neki nagyon sok kapcsolata volt ott Sevillával, de azért az becsülendő, hogy nem egy játékos van a Granadánál, akik andalúzok, helyi erőkből próbálnak építkezni, tehát vannak komoly igazolások, de azért a Granada az nem az a csapat, amelyik fölvásárolt volna bárkit is csak úgy.
Nem, itt a szakmai munka abszolút, amivel kompenzálták a viszonylag szegényes lehetőségeiket, meg a kapcsolatrendszer.
Nekem úgy összességében a Granada ad példát a spanyol bajnokságban szerintem egy fantasztikus tendenciára ez, hogy a pénzhiányt igenis kompetenciával tudott pótolni.
Nekem ez volt a szívfájdalmam, hogy eddig ilyen kompetenciával pótolták, tehát nem az volt, hogy egy támadást is képes összerakni egy edző, hanem a Hetafe volt a követendő példa, hogy te egy nagyon stabil védekezéssel, meg a Valladolid féle döntetlenekkel is bent tudsz maradni. És inkább legyenek Levanték, inkább legyenek Granadák, csak ugye ez kockázat gondolom.
Igen, ez sokkal nagyobb a kockázat, tehát hogy azért azt a Bordalász féle beton Hetafét, ami Európában ment, azért az sem olyan könnyű lemásolni, tehát ott is nagyon nehéz szerintem egy ilyet összerakni, de ha összességében nézzük, akkor ezek a Granada féle csapatok szerintem tök jó példát tudnak mutatni arra, hogyha mit tudom én, egy Jefferson Lermát a Premier League-be 30 millió euróért visznek el, aki amúgy egy Spanyolországban csak így a talajvízzel együtt jött föl a felszínre, akkor ezeket a hiányosságokat valamilyen úton, módon legalább pótolni kell, és vagy az edző személye, vagy a sportigazgató, lásd az Eibar, vagy Moncsi az már egy másik kategória, de őt is lehet említeni. Úgyhogy nekem ezek nagyon tetszenek, még ha nincs is egy olyan jó csapat itt se például.
Szelta, ha már ennyit közvetítetted, mennyire vannak közel ők Európához, mennyire reális cél az, hogy jövőre újabb szintet lépjenek Kudettel?
Kudett személye egy óriási előrelépés a Celtának, és szerelem a legfelsőbb fokon a két fél között a kapcsolat. Na de kivel kellene Európába menniük? Iago Aspas-szal, Santi Minával és Tapiával? Tehát oda még nagyon komoly erősítések kellenek. Ez egyelőre európai szinthez nagyon rövid. Nagyon-nagyon-nagyon rövid.
Aspas is 34 már körülbelül.
Ígéretes fiataljaik vannak. Ugye a kapus, a védelem, a középpálya, mindenhol nagyon jó fiatalokat bányáztak ki onnan Vigóból, de az, hogy van egy csapatnak egy adag ígéretes fiatalja, az szerintem kevés Európához is, 2-3 húzóleve.
Kudettel is voltak hullámvölgyek, elég komoly hullámvölgyek. Nem úgy tűnik, mint hogyha Denis Suárez, Bryce Mendes hosszú távon képes lenne megoldani ezeket, vagy igen?
Hát szerintem Denis Suárez végre egy olyan szerepkörbe került, ami jól áll neki. Tehát végre szerintem Kudett meg tudta találni azt, hogyha őt, ugye amit mondtál ezzel a 4-1-3-2-nél ott középen játszatja a második középpályás sor szintjén. Tehát ez az ilyen 8-as és 10-es, vagy 6-os, 8-as és 10-es között egy ilyen teljesen átmeneti szinten. Szerintem ez nagyon jól nézett ki neki. Neki régen tök nem ez volt a szerepköre, szóval én még a Sevillában úgy emlékszem, a szélen is láttam, meg egy ilyen nagyon fürge, gyors játékos volt.
Itt meg korlátozás nélkül osztogat labdákat.
Igen, igen, és ez nagyon jól áll neki, szóval szerintem még Kudétra visszatérve, voltak hullámvölgyek, de szerintem ezek ilyen elkerülhetetlen hullámvölgyek voltak, tehát szerintem neki nagyon nagy a hatása a Celtára.
Ő sem nagyon bízott egyébként a rendelkezésére álló játékosokban, nem véletlenül. Nem véletlenül tekintve, hogy nagyon nagy a különbség a viszonylag jó kezdőcsapat és a csereemberek szintje között.
Meglátjuk. Nekem kicsit az az érzésem, hogy ez a középmezőny, ez így bebetonozódott, és itt egy olyan lépcső van, amit egy szezon alatt nem lehet áthidalni, mert hogy akik Európába jutottak, és akkor itt megint ugrunk, és már vagyunk egy óránál, jó van, az a Villarreal Betis Real Sociedad 3-as számomra nagyon messze van, és hogyha a Granadát megemlítettük, én említettem meg, mint csoda csapat, a Villarrealnál ugyanez, hogy 50 ezer lakossal, ezt lehet, hogy nektek is kiírtam, hogy amúgy Villarreal, mint település Zalaegerszeg és Eger mögött, Nagykanizsa előtt pont a 20. legnépesebb magyar város lenne, ami azért durva. Tehát akkor spanyol viszonylatban gondoljunk bele, hogy mennyire pici ez a város. Viszont ők már azért jártak BL elődöntőben is, tehát annyira nem nagy meglepetés, vagy az, hogy sikerült trófeát is gyűjteniük?
Hát, ha a meccsről beszélünk, például az Európa Liga döntőről, az egy nagyon jó látképe, vagy lenyomata volt szerintem a Villarrealnak egy nagyon-nagyon jó előnyéről, az, hogy pressing alatt, meg nyomás alatt valami elképesztően jól játszanak, meg passzolnak, és nagyon állták ott is a Unitednek az első félidőben ezt az irtozatos nyomását. Úgyhogy szerintem, hogyha van egy ilyen edződ mondjuk, mint Emery, aki saját nyelvi környezetben beválik, és te erre építesz fel egy szisztémát, hogy akkor legyen egy ilyen edzőnk, legyen egy világos taktikánk, legyen egy világos játékelképzelésünk, és még játékosokat is tudunk hozzáadni, akár az akadémiából, akár igazolni is tudunk, mert arra is van pénzünk, akkor szerintem ez egy baromi jó út arra, hogy akár hosszú távon fejlődjön is ez a csapat. Akár a Sevilla szintjére, hát ha.
Kis anekdota. Akkor, de akkor itt hozzuk be ezt a kérdést, hogy KJH-val sikerült volna?
Nem.
KJH egy Villarreal szintű csapathoz szerintem most legalábbis még kevés.
Igen, és még csak 43 éves amúgy.
Ebben a korában lehet még neki jóval följebb. Egy Alaves szintű csapatnak viszont óriási luxus, hogy ilyen edzőt megengedhet magának. Csak a mentalitásról...
Granada kispadja, hív.
A mentalitásról jutott eszembe egy anekdota Villarreal-al kapcsolatban, hogy barátnőmmel néztem az Európa Liga döntőt, és ott merült föl az a kérdés, vagy hát az a gondolat benne, hogy milyen jó lehet a Villarreal-nál a sportpszichológus, hogy ilyen nyomást, mint ami a döntőben rájuk
nevezett. Unai Emery-nek hívják.
Hát igen. Unai Emery.
Tehát ők ebben edződtek gyakorlatilag, amikor ugye nem váltottak át 4-3-3-ra a szezon közben, amikor olyan meccset játszottak, akkor azért be tudtak állni sümbe.
Igen.
Igen, és még úgy is, hogy az Emery a legfőbb harcostársát, Iborrát elvesztette a szezon felénél, ugye egy komolyan megsérült, és akkor ott a Kokelin szegény ott szerencsétlenkedett, a nagyon nem tudott bekerülni ott a hatos posztjára, és akkor jött ugye egy ilyen kapu, és ő oldotta meg végül a gondokat, szóval érdekes volt az a Villarreal, meg hogy hogy jutottak el idáig.
Én azon gondolkoztam, mikor zuhannak meg mentálisan, és nem, egyszer.
És sem. Nem.
Hát ebből a taktikából egyáltalán nehezebb megzuhanni, tehát amikor...
Az igaz.
Igen, de az a fura, hogy amúgy tényleg, amit mondasz, Doma, az így van, de néha meg tudtak nagyon szép focit játszani. Tehát
abszolút.
Amikor Csukwuezének ott az elfutásai, meg ezek a kombinációk, valahogy egy olyan fura hibrid ez az egész. Nehéz ezt körbeírni.
Meglátjuk, hogy van előre nekik jövőre. A Betis Real Sociedad 2-st most egy kalap alá vettem, mert ugye végül a Villarreal előtt végeztek. Tehát hogyha a szezon egészét nézzük, akkor valahol ez a két csapat ez jobb volt, mint Emery Villarreal-ja, de mégse tűnik egyik csapat se annyira meggyőzőnek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő szezon, ez az Európa Liga bajnokság kettős terhelés, ez mit jelent nekik szerintetek?
A Real Sociedadnak ez nagyon rosszul fog esni. Ez meggyőződésem, hogy nagyon rosszul fog esni nekik. Minden egyes bajnoki szezon végén, a 30. fordulónál ők fizikálisan elfogynak. És alig érnek be a szezon végére.
Nem azért, mert fiatalok?
Szerintem nem, mert tényleg Ákos egyetértek, mindig azt szoktuk látni, hogy fél évig ilyen bámulat szezon, tehát amikor ott volt Ödegaard, most David Silvával, van egy tök jó keret, egy tök jó csapat, akár rutinosabb játékosok is, szuper foci, tényleg nagyon tetszik, és fél évnél mindig elfogynak, szerintem már korábban is, mint amit mondtál. És nem tudom, hogyha két csapatot kéne összehasonlítani.
Nagyon sok volt a sérült.
Igen,
ők
igen.
Ők voltak a legsúlyosabban érintettek sérültekkel.
Szerintem a Real amúgy.
Real?
Reálnál 60 plusz volt, hát Atletikonál 50 plusz volt, de itt is nagyon sok volt.
A két Real.
Az El Real és a La Real.
Igen. Így van. Szóval összefoglalva, két csapatot kéne összehasonlítani. Szerintem jobb csapat amúgy a Real Sociedad, de talán keretmélyít, és bár mondjuk nekik baromi sok fiataljuk van, akiből lehet meríteni, minőségi keretmét, és akkor ezt kell mondjam, hogy talán az lehet a megoldás egy fejlődő útra való állása.
Hát itt a minőségi keretmélyítés az a Zubietet jelenti, tehát kapkodják ki a Zubi Mendiket, a franc tudja kiket az akadémiáról, a Bayern Ecseákat. Nem hiszem, igen, hogy olyan nagy beruházások lennének. Maximum akkor, hogyha Iszákot nem sikerül megtartani.
Igen, csak ezekkel a fiatalokkal, meg nekem az egy problémám, hogy barom jó potens játékosok, de nekik is van egy érési folyamatuk, amíg beérnek a főcsapatba.
Ehhez kellenek az UBL-diák,
hogyha csak ilyenekre építenének, akkor a csapat maga soha nem ér oda, ahol
igen,
akar.
Igen, abszolút.
És akkor a Betis, amelyik szintén Real amúgy, de az kevésbé.
Zaragoza is.
Igen, szóval, hogy ők még csöndesebbek voltak, mint a Real Sociedad. Mondhatjuk, hogy ők voltak a radar alatt levő csapat, akiknek ez volt gyakorlatilag a céljuk, tehát Pellegrinivel egy szilárd biztos alapot adni annak, hogy most már tényleg előre lehessen lépni, és akár a Sevillát megelőzni.
Mondod, hogy Szilárd biztos alap, az első dolog, amit a Betisnél Pellegrininek rendbe kellett raknia, rá is ment fél éve a védekezés. Emlékeim szerint fél szezonnál volt a legtöbb kapott gól. Egészen förtelmesen működött a Betis hátul nagyon sokáig.
És most elveszítik Mandit amúgy.
Igen, aki szintén...
Pedig Bártrát kéne. Most már végre.
Mandi is lejáró szerződéssel?
Lejáró szerződés, és talán a Valenciában megy, azt hiszem, már volt róla hír, csak nem tudom pontosan. Ja, nem, a Villarealba megy, bocsánat, a Villarealba megy, igen. Nehéz lesz nagyon.
És akkor ott van a négy valódi bajnok esélyes, majdnem azt mondtam, de azért a Sevillaról mindig kiderül, hogy mégsem valódi bajnok esélyes. Itt mitől kell félni, ha kell egyáltalán félni bármitől a Sevillánál a következő szezon tekintve? Ugye történetük legjobb szereplése volt ez a La Ligában.
77 pont, igen.
Egészen szép szám, de mi az, ami megakadályozhatja őket abban, hogy jövőre az Atlétikót, a Real Madridot és a Barcelonát könyököljék hátba?
Következő 5 évben nem tudok elképzelni olyan szezont, hogy az Atletico, a Real és a Barca ennyit bukdásoljon egyszerre. Megszilárdíthatja a Sevilla a maga helyét negyedik erőként egy ilyen vákumban. A három nagy, a Sevilla, a Betis, Real Sociedad, Villarreal, és így lehetne sávozni jelenleg a spanyol bajnokságot.
Mondj egy okot, hogy ez a Sevilla nem fogja jövőre elérni a Barca, Real, Atletico szintjét.
Egy okot? Jobb teljesítményt fog nyújtani magához képest a Real, a Barca és az Atletico is. Sokkal nagyobb lesz a különbség. A Sevillának ez a teteje, szerintem a teljesítményben. A top 3-asnál nagyon messze volt a kettől. Még egyébként az Atletico is magához képest. Ők bukdácsoltak a legkevesebbet, de a Real Madrid és a Barcelona nagyon-nagyon-nagyon mélyen alul teljesített magához képest.
Szerintem amúgy a Sevillánál az egyik fő gond, hogy úgysem lesz állandóság. Tehát Monchi úgyis meg fog őrülni, és 13 fővel ki fogja cserélni a keretet, mint mindig. Tehát, hogy most ugye elmennek páran a régi motorosok közül, például Escudero, vagy...
Ettől függetlenül Lopeteginek van egy nagyon szilárd elképzelése. Tehát legalább Monchi azt tudja, hogy hova, kit, miért kell szerződtetnie.
Igen, tehát az igazolások mindig bejönnek. De a Sevilla az ilyen állandó transitionben van szerintem. És most is kicsit abban van, igaz már második szezonban van ez a keret, de mindig eljutnak egy olyan ponthoz, amikor valamit változtatni kell, vagy valamit újra kell kalibrálni. Tehát amikor még Sarabia játszott mondjuk a Sevillában, és most edzőtől függetlenül ott is már volt egy tök potens keret, én már simán el tudtam volna képzelni, mondjuk egy második helyet behúznak, vagy ilyesmi, és akkor mindig jött egy picit nehezebb időszak, és akkor nyáron meg újraépítés, 13 fő, 8 fő igazolás, félkeretet eladjuk, és én ettől féltem a Sevillát.
Monchi.
Igen, ettől féltem a Sevillát, hogy ez meg fog megint történni, és szerintem emiatt nem tudják magukat stabilizálni.
Barcelona. Koeman marad, ezt már tudjuk. Messi marad. Marad?
Szerintem igen.
Marad, biztos vagyok benne. Meg 100%, hogy maradni fog szerintem.
Na, és akkor mi fog változni?
Én azt nem értem a Barcelonával kapcsolatban, hogy ők mindig olyan edzőket nézegetnek, ami mindig az most az elmúlt pár év, mondjuk Luis Enriquétől induljunk ki, aki edzői minőségében nem a top réteget jelenti, de valami filozófiai, akár kötődése van a klubhoz, vagy akár tud valami olyat, vagy Spanyolországhoz, vagy nem is tudom, mi lehet az az eszencia, amire építenek.
A Cruyff iskolához.
Vagy be tud tagozódni mondjuk a vezetőség alá. És szerintem a Koeman ezek közül még talán a legjobb, hát Valverde azért jobb volt, ugye ott azért volt egy nagyon komoly bajnoki szezon, tehát a Barcánál szerintem az lesz egy nagy kérdés, hogy ők szervezeti szinten tudnak-e olyan szintre fejlődni, hogy az ne hasson ki ennyire a teljesítményre.
Egy nagyon ad-hoc vezetés rajzolódik ki nekem a Barcelonánál, hogy kapkodnak, borzalmasan kapkodnak a kölcsönök az óriási adósság kezelésében.
És rövid távon visszafizetendő.
Igen, rövid távon gondolkoznak mindig, és ez most már kihatott a bajnoki teljesítményükre is.
Abszolút, de Laportával meg rendeződni látszik a dolog.
Hát egy Jordi Cruyff...
Ott is nagyon nagy gondok lesznek még.
Ezt hallottátok, hogy Jordi Cruyffot minek nevezték ki? ő lesz az a személy, aki a stílusért, a kröjfizmusért fog felelni. Ti hallottatok már ilyet valaha?
Ez ilyen...
tehát erre gondolok, amikor ezeket az embereket emlegettem. Ez ilyen
pozíciót valakinek, ami talán még ő maga sem tud, hogy mi.
Igen.
Hát figyelj, hogyha gyakorlatilag ebből kiindulva a munka végzési folyamatot nézzük, akkor valószínű, hogy minden reggel oda megy majd Kumahoz, és a fülébe súgja, hogy azt tudod, hogy ma is a Cruyff iskola szerint kell játszanod, edzened.
Pont egyik barátommal viccelődtünk ezen, hogy ott van az edzés, Kühlmann ott rakogatja az embereket, és akkor mit tudom én, mondja Griezmannnak vagy Messinek, hogy figyelj, húzod ki most a széret, csináld, és kicsapja az ajtót Jordigre. Mit képzeltek magatokról, hogy azonnal álljatok vissza? Mit képzeltek, milyen játék ez?
Szerintem nagyon hasonló cipőben jár, az anyagiakat leszámítva a Real és a Barca, sportszakmailag, hogy elért a keret egy ciklus végére. Ahogy a Real kulcsjátékosai egyre idősebbek, ugyanez a Barcánál is.
De közben a fiatalok ott vannak.
Viszont mind a két csapatnál az állandóság maradt. Tehát azzal, hogy Ancelottit kinevezték a Real Madrid élére megint, nem megújulás jön.
Nem, nem.
Az ancien rezsim visszaköszönt, tehát hogy ez a réd, nem is értem, de még csak a Barca az annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy viszont nekem nagyon-nagyon tetszik a Barcának ez a fiatal menedzsmentje, meg a La Masiának a felé újraélesztése.
Azt nem vehetjük el
Kumartól. Ami nem is feltétlen az új elnöki brigádhoz tartozik, mert ugye azért ott volt már egy Ansu Fati, meg jövögettek fölfelé azért a fiatal játékosok ott a B csapatban. Szóval szerintem nyilván nem lesz még egy Iniesta-s meg Xavi-s időszak, egyértelmű, nem lesz, de nagyon tetszik az, hogy ahogy a borzasztóan elrontják a fősodratú alkeretnek a menedzselését, úgy a fiatalok integrálás az alkeretbe az meg nekem nagyon tetszik.
Ezt mondom, hogy ez szerintem Koeman érdeme, hogy ott... ő nem Pjanicot játszatta az ilyen meccseken, hanem mondjuk Moribát, Pedri, hát... Pucs ritka.
Nem játszott, igen.
Szegény. Neki kéne elmenni a Olaszországba, Rómába, vagy Napoliba, vagy...
Mondjuk a Barcelona-Róma vonal az egy egész erős kapcsolatnak tűnik újabban.
Carles már odaadta, Carles Fernández.
A La Masia, hogy ugye a spanyol ezt Canterának hívja, hogy bánya. Az elmúlt pár évben kimerült, most megint van olyan merítés, hogy nagyon jó játékosokat lehet beépíteni.
És amúgy ez egy baromi nehéz dolog. Tehát ez egy elképesztő nehéz dolog, hogy egy idézősen egy aranygeneráció termel ki, mert nyilván ezek a fiatal játékosok, ahogy együtt játszanak, egymással is hatnak, és nagyon ritkán van olyan az akadémiákban, hogy egy, mit tudom, tehetség kitűnik valahonnan, mit tudom én, az lehet a Villarrealnál mondjuk Fernínyó, vagy annó Rodri, vagy valaki ilyesmi, akik így felszivárognak, de az, hogy egy ilyen generációt, akik egymást is jobbá teszik,
kompletten átemeled.
Igen, így kompletten felhozom még három ilyen játékos, mint Ansu Fati, Moriba, meg Pedri. Jó, mondjuk Pedrit igazolták, de hasonló
Mingéza,
kategória. Mingéza, igen, igazad van. Az nagyon-nagyon nehéz dolog, és én ezt nagyon becsinom a Barcába, ezt ők megcsinálták.
A Reálnál jóval sürgősebb ez a megújulás. A
igen, ezt akartam mondani, hogy a Reálnál nem feltétlenül csak az akadémiára, azért láttuk itt a szezon végén, hogy kényszerből voltak itt jó kis igazolások az utánpótlásból is.
De a Reálnál játékosok az
de a Reálnál a visszatérő kölcsönjátékosok is adnak egy ilyen löketet, mint hogyha ők is ugye az akadémiáról jönnének ki.
Fura Reálnál ez a fiatal kérdés, mert szerintem is amúgy jók voltak ezek a fiatalok, akik a szezon vége felé bebekerülgettek a csapatba, de azt ugye látjuk, kölcsönjátékosokról beszélni, hogy például Reguilont, Hakimit, mint hogyha semmi se számítana, simán eldobják. Pedig szerintem Zidántól, Ancelottitól, játékrendszertől függetlenül ezek integrálható játékosok lettek volna. Tehát mint hogyha Florentino Perez megint ebbe a galaktikus irányba akar elmenni, hogy nem, mi nem ezt az utat járjuk, mi akkor is igazolni fogunk, és mi akkor is brandet építünk.
A galaktikus iránynak valahol ellentmond az a híresztelés, amit talán Ancelotti érkezésével már kevésbé tűnik valószerűnek, hogy Luis Campost a Lille volt sportigazgatóját akarják kinevezni. Azért mondom, hogy furcsa, meg talán már Ancelotti kinevezése előtt is annak tűnhetett, mert Luis Campos a semmiből akart, vagy a semmiből tudott igazán nagyot alkotni a Monaco-nál, meg a Lille-nél. Azért a Reálnál nem erről van szó.
Más, megint a dolog pszichológiája, más dolog úgy dolgozni, hogy különösebben nagy eredményt nem várnak el tőled, meg más dolog úgy dolgozni, hogy kényszerben vagy. Nem tudom, hogy ez működni fog-e. Nyilván most, mint a megváltót úgy várják. kíváncsi vagyok. Érdekes dolog, érdekes koncepció, mint aztán majd kiderül.
Nekem az lesz nagyon nagy kérdés, hogy amiről beszéltünk előbb, hogy ez a galaktikus mániája Florentinónak, ez mennyire fog átütni ezeken a falakon. Tehát például Luis Camposon, vagy beszéltük itt az adás előtt, hogy Andrés Pardot is sikerült leigazolni a Real Madridnak, aki a Villarrealnek, az akadémiájának a scoutingért, meg a tehetséggondozásért felelős vezetője volt. Ezek nyilván Perez felismerte valamilyen szinten, hogy ez így nem mehet tovább ezzel a kiöregedő kerettel, csökkenő bevételekkel, egyre növekedő adósságállományokkal, és nyilván most már alternatív forrásokhoz kell fordulni, de hogy ez az ő egója mennyire fogja ezt engedni, hát nagyon nehéz megítélni.
Igen, azért nem tudom, hogy itt mi állhat a háttérben, mert ugye van egy stadionfelújítás is, nem kicsi stadionfelújítás a Real Madridnál, de azért...
Ami kigyulladt most.
Kigyulladt, igen. De már egész szépen áll az a stadion. Szóval, hogy itt a pénzügyi gondok azok, vagy annak ellenére, hogy pénzügyi gondokról beszélnek a Reálnál és a Barcelonánál is, azért látjuk, hogy itt bőven hollandokat dobálnak a levegőben.
Mbappékat, igen.
Mbappékat dobálnak ide-oda, bár Mbappé pont az ő szerződtetése kicsit a háttérbe szorulhat, hogyha Ancelotti kerül a padra, nem?
Zidane nélkül, igen. Igen.
Igen, meg ugye Ancelotti mondta, hogy ő Bale-lel számol, Iscoval számol. Csak az a baj, hogy ez olyan, mint hogyha 6 évvel ezelőtt Ancelotti beszélne.
Na jó,
de Bale
számol a Reállal?
Hát a fizetéssel mindenképp.
Én olyan elmebeteg gondolatmeneteket olvastam, főleg angol médiumokban, hogy Bale visszavonul az EB után.
Nem tudom elhinni.
Miért vonulna vissza, hogyha ott a szerződése, ő szerintem szívesen...
Legalább a pénzt legombolja.
Hogyha megkapná a fizut, így van.
Szerintem ő ki fogja futni a Reál szerződését, és hogy utána mi lesz vele, Kínától a Spursig bármit el tudok képzelni.
Kínában már elzárult a pénz, csak úgy, hogy talán Törökországban a...
Vagy az MLS. Vagy az MLS.
Igen. Meghívják a haverok a Miami. Hm.
Még bocsánat, egy utolsó gondolat a Reálhoz, hogy viszont nekik meg most el kell kezdeniük majd fiataloktól és Camposztól függetlenül a keretnek a minőségi pótlását. Azért Modric 35 éves, Casemiro is már 30 közelében van, Kroos 32.
Jól olvastam vissza, hogy Pintus mester, úgyhogy az erőn létre.
Igen, akkor még egy 45 éves konyai. Szóval ez még egy baromi nagy kérdés lesz, tehát hogy most a Reál a nehézségek ellenére lehet, hogy megint bankot fog robbantani a nyáron. Meglátjuk, érdekes lesz.
Meglátjuk, hogy ki játszik jól majd a fiatalok közül az EB-n, és akkor...
Aztán maximum a Reál is odajut, mint a Titanicban, amikor süllyed a hajó, de a hegedősök még játszanak.
Lehet.
Ott is azért nagyon komoly adósságmennyiségekről szólnak,
igen,
a hírek.
Főleg még a stadionnal így a nyakukon.
Nem féltem se a Reált, se a Barszát ettől, hogy pénzzel gond lenne. Az volt egyébként a Troll Footballon láttam, hogy két volt Everton edző a két kis padon, ugye Ronald Koeman-nal és Carlo Ancelotti-val. Szépen jött ki. Atlético Madrid, és akkor mondhatnánk, hogy itthon vagyunk, ugye neked ez abszolút hazai terep. Hogy élted meg ezt a szezon, Máté, vagy milyen volt?
Fú, soha nem idegeskedtem ennyit egy szezonban, tényleg. Az Atletinél én megszoktam azt, hogy a szezon végére mindig egy ilyen két gödör szokott lenni általában egy szezonban, és akkor a szezon végére már elérnek arra a szintre, hogy nincs miért izgulni az embernek a meccsek közben. Itt meg nagyon is volt miért izgulni, és sokszor ok nélkül már így szíttam is a csapatot így magamban, meg otthon, de igazából meg azt meg kell jegyeznem, hogy az első fele a szezonnak az nagyon-nagyon tetszett, és ami másik dolog, ami nagyon-nagyon tetszett, ez a sírból való kitáncolás, tényleg, amit a végén lenyomtak.
50 pontnál volt féltávnál az Atlético. Mennyi lett végül? 80?
86.
86.
36 pont mindössze a második
félszezon. Most is bezuhant az Atlético, ahogy azt szokta, igen, általában, csak most jóval kisebb volt a lejtő.
Én még őszintén szólva még nagyobbnak is éltem meg azt a január végi lejtőt.
Persze, mert az volt extra jó teljesítmény, amit addig,
igen,
mutatott.
Igen. És utána akkor tényleg ilyenek voltak, hogy utolsó pillanatban bekapott gól a Celta ellen, szenvedés, meg ilyen össze-vissza megpattanó gólok. Pont az Elche ellen volt ez, ami Orentének az a 13 emberre megpattanó gólja, és utána a kihagyott 11-es ott az utolsó pillanatban. Hát tényleg idegörlő volt az egész, de azt gondolom, hogy azért meg kell jegyezni, hogy bár nem ezen múlt, de ott is 50 fölötti volt a sérülések száma, és volt olyan, hogy 3 nap alatt 6 covidos lett a keretből, aminek a, ami 6-ból mondjuk 4 kezdő volt. Tehát Lemar, Félix...
Covid-dal, mint a vírus maga, hogy... ha magába veszük, akkor azzal meg az Atletico szívott talán a legjobban.
Igen, valószínűleg igen. Az Atleti, de az a reális, tehát ott is voltak
a reális, igen, a reális benyelt jó adagot, igen, igazad van.
Hát nem csoda, hogyha az urugváiak ott sütögetnek a
edzőtel. Igen, ezt nem is hihetetlen volt.
Mindegy. BL esélyes jövőre ez az Atletico, hogyha nem, akkor hogyan lehetne az?
Szerintem az Atletinek a legnagyobb problémája összességében, hogy nem tud konzisztens maradni egy egész szezonon keresztül. Kicsit olyan a minta, mint amit említettünk itt a Real Sociedadnál, hogy van egy nagyon jó periódus, és akkor utána mindig van egy beszakadás, mert vagy sérültek vannak, vagy nem rotál Simeone és elfárad a kezdő, vagy valami történik. Szerintem az Atletico-nak, hogy még komolyabb erő legyen itt a nemzetközi elitben, ahhoz mélyebb keret kell, 22 fős kerettel bumlizták végig a szezont, ami nagyon-nagyon kicsi szám, és még fiatalok se voltak nagyon. Mélyíteni kell a keretet mindenképpen, úgyhogy mellette meg tudják tartani a minőségi játékosokat is.
Szerintem így is az Atléticoé volt a legerősebb keret. Tehát volt minőségi pótlás minden poszton. A védő kérdésben, amikor Jiménez sérült volt, akkor is ki tudtak állítani úgy 3 embert belső védőposztra, hogy ne legyen abból a probléma. Egyedül a csatár kérdésben éreztem azt, hogy itt Suáreznek nincsen olyan alternatívája, aki ezzel a mániákus gólszerzési hajlammal rendelkezne.
Aki nagyon gyenge volt az Atletico Madridban, szerintem az mondjuk Rüsszájkó, aki mondjuk kilógott az Atletico Madridból. De igen, hajlok erre én is, hogy ezt mondjam, hogy nagyon kevés volt az olyan igazán gyenge pont az Atletico keretében. Mindig elő lehetett húzni valakit.
És hát Félixnek még nem is volt jó szezonja?
Nem.
Félix-el az a probléma szerintem, a legfőbb probléma, hogy neki volt egy szintén nagyon-nagyon jó etapja, tényleg, ha nem 10 góllal zárt végül, negyedik legeredményesebb játékos, tehát meg 6 asszisztot leadott mellé, az egész Atletikon belül ő a negyedik legeredményesebb, de hogy ő kap egy, akár egy kisebb sérülést is, abból minimum 2 hónapig nem tud kijönni. És mentálisan és fizikálisan se. Tehát amikor a Luxemburg elleni válogatott meccsen egy jobb bokasérülést összeszedett, akkor utána mentálisan is tényleg, és fizikálisan is nagyon bezuhant, és alig játszottam, hogy ilyen 20 perceket játszott, vagy nem tudott játszani, és még covidos is lett közben. Benne ez a nagyon nehéz, olyan, mint egy kis porcelánbaba, hogy úgy kell menedzselni tényleg, hogy el tud fedni ezeket a kimaradásokat.
Másrészt viszont még mindig csak 20 éves.
21.
Hogy ilyen korban azért még előfordul nagyobb, hogy mondjam, mentális formaingadozás.
Hát a Simeone-nak meg kell reguláznia. Tehát, ahogy
hát a fölött nincs kétségem.
Krisz kiemelte, hogy nem nagyon van ilyen az Atlétikóban, hogy valaki lemegy csereként, és akkor ő elégedetlenkedik. Hogyha Suárez x év pályafutással, meg 15 ezer góllal a háta mögött egyszer csinál egy ilyet, az oké, de João Félixnek nem szabad olyat csinálnia, hogy lecserélik, és elkezd hisztizni.
És óriás nyomás van rajta nyilván, tehát ez a 126 milliós price tag, amit ráakasztottak, ezt ő azt mondja, amúgy egy szimpatikus srácnak tűnik, azt mondja, hogy őt ezt nem zavarja, de azért láthatóan valamilyen szinten zavarja, és nyilván nagyon nehéz lehet ezzel megküzdeni. Szerintem amúgy meg fog vele küzdeni, szerintem hosszú távon az Atletiben fog maradni. Arra leszek kíváncsi, hogy ő milyen minőségébe fog kitűnni. Tehát mondjuk Griezmann kitűnt abban, hogy baromi sok gólt szerzett, de mellett a mezőny munkája az, ami elképesztő jó volt. És Félix valószínűleg nem fog így kitűnni, mert ő nem, nincsenek meg
de
azok a kvalitásai.
Láttunk már nagyon jó meccset Félixtől, nem is egyet.
De nem is olyan meccs, hanem, hogy őtőle nem tudom elképzelni, hogy a jobb szárnyon visszafut és szereli Messit a saját 16-os helyett, mint ami Griezmann megcsinálta. Tessék?
Marcos Llorente-től is láttunk ilyet például.
Igen, tehát, hogy valószínűleg neki egy dimenzióba lesz egy nagyon jó kvalitása, szerintem az a helyzet kialakítás lesz, mert az látszik, hogy elképesztő gógyja van hozzá, remekül lát a pályán, nagyon intelligens játékos.
Kidolgozva a helyzetet a társaknak?
Igen.
Igen.
Ahogy Lodinak ugye a gólpaszt adta.
Hát az, ami gyönyörű volt.
Hosszasuna ellen volt
az. Igen.
Na, kiteszek itt egy nagy pontot, mert 1 óra 20 percen is túl vagyunk, Tibi meg fog verni, de hogyha valami még bennetek ragadt, akkor azt mindenképpen mondjátok el.
Igazából annyi, csak hogy szerintem ez egy tök jó szezon volt, a nagyobb csapatoknak a csökkenőbb teljesítménye ellenére is. Én nagyon élveztem, nem
csak pont, pont ettől, igen.
Nem csak a bajnoki győzelem miatt az elfogultság részéről, hanem 5 spanyol csapat tudott trófeát nyerni, ami számomra egy baromi jó dolog.
És 5 spanyol csapat lesz a BL-ben jövőre.
Engem nagyon tud zavarni, amikor egy-egy bajnokságot leural 1-2-3 akárhány csapat. Ez most egy kicsit repedezni látszott Spanyolországban. Aztán végül az a 3 csapat végzett az élen, akit várhattunk, de hogy... szorongatják őket, így cibálják őket.
Igen, meg az volt az érzésed bármelyik Real Barca Atlético meccs előtt, hogy itt benne van a vereség.
Benne.
Igen, és szerintem ez annak köszönhető, hogy a csapatok az egész mezőny, tehát a 20 fős mezőnynek az átlagos minőség az növekszik folyamatosan. Tehát szerintem a kisebb gárdákat, ha visszaemlékezek arra, hogy 8 évvel vagy 7 évvel ezelőtt milyen volt egy Sociedad, milyen volt egy Villarreal, milyen volt egy...
Pont a napokban jött szembe velem egy Real Madrid Granada összefoglaló 9 lőtt góllal a Real?
Akkor, ja nem, az nem az volt semmi. Igen, 9 volt ilyen.
Az 14-15, igen. Körül.
Most már reméljük nem látunk ilyet, vagy hogyha igen, akkor más eloszlásban lesznek a gólok. Srácok, igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek pedig a meghallgatást köszönjük, hogyha egyáltalán a végére jutottatok valaha ennek a maratoni adásnak, le a kalappal. Iratkozzatok fel Spotify-on, elsősorban, de máshol is megtaláltok minket természetesen. Jövünk hamarosan most már az EB-re kanyarodva. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.